Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Hittanóránk témája Máté evangéliumának 9. fejezete. Mai napon a néma ördöngösről fogunk szólni. Már rögtön a hittanóra kezdetén megemlítem, hogy most kivételesen ezt a hittanórát a kedves testvérek felvételről hallják, ezért ma nem lesz lehetőség telefonos hozzászólás a kiegészítésre. Először felolvasom az evangéliumi részt, tehát a Máté evangéliumának 9. fejezete 32-től a 34. versig. Alig, hogy ezek elmentek, íme egy ördögtől megszállott némát hoztak eléje. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, a néma megszólalt. A nép csodálkozva mondta, ilyen még nem történt Izraelben. A farizeusok azonban azt terjesztették, az ördögök fejedelmének segítségével űzik ki az ördögöket. A megszállottság természet fölötti vagy megmagyarázhatatlan erők hatása alatti állapot, mely korlátozza felelősségét és a lélektani funkciók ellenőrzését. A megszállottságban valamilyen Isten és ember ellenes lény veszi birtokába az ember lelki képességeit. Az ilyen állapotot gyakran kihasználják varázslásra és egyéb mutatványokra. Magát a megszállottat is úgy tekintik néha, mint varázslót vagy sámánt. Csak nem minden primitív kultúrkörben beszélnek az emberi testbe behatoló és ott betegséget, lelki-testi zavart okozó démonokról, szellemi lényekről. Különféle szertartásokkal, bőjttel, ráolvasással védekeznek ellenük. Főleg lelki gátlás, halucináció, dühöngő kitörés és tudathasadás számít megszállottságnak. A magyarázat összefügg azzal, hogy mi az adott kultúrkörben a rossz értelmezése, illetve hogy azt hogyan hozzák kapcsolatba a természet fölötti hatalmakkal. Ugyanakkor a rosszról való elképzelést is befolyásolják az ilyen jelenségek. Az Ószövetség csak Saul király lelki állapotát vezeti vissza a gonosz lélek hatására. A későbbi zsidóságban megvan a hiedelem, hogy a démoni erők hatnak az emberre, és ezért alkalmazzák az ördögűzést. Például Máté evangéliumának 12. fejezetében ez áll, ha én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a fiaitok kinek a segítségével űzik ki, így ők lesznek bíráitok. Az evangéliumok beszélnek Jézus gyógyításairól, és közben a megszállottságról is. A tanítványok is megkapják az ördögűzés hatalmát. Egyes helyek külön említik a betegséget és a megszállottságot. Vakság, süketség, némaság lehet a megszállottság következménye, hogy ahol erről főleg Máté tanúskodik több helyen. Egyes esetekben sok démon tartja megszállva az embert, és ezek védekeznek a kiűzés ellen. Kedves testvérek, a mai hittanóra szüneteiben Beethoven zenéből válogatunk. Thank you. jelenség magyarázatánál tekintetbe kell venni, hogy az evangéliumok saját koruk nyelvén írták le a betegségeket, az eseményeket, de amellett teológiai megvilágítást adnak. A racionalista, mítosztalanító irányzat egyszerűen a régi mitikus gondolkodásmód tükröződését látta bennük. A mítoszban a természet erői szellemi lényekké válnak. A katolikus szentírás magyarázat kérdése az, hogy itt valóban a gonosz lélek befolyásával állunk-e szemben, vagy csak azzal a népies hiedelemmel és kifejezésmóddal, mely még nem ismerte a betegségek okait, s ezért azokat ártó démonoknak tulajdonította. Jézus egyszerűen átvette ezt a nyelvet, vagy elismerte a megszállottságot is. Az bizonyos, hogy az evangéliumok nem a betegségek természetéről és nem a démoni erőkről akarnak kinyilatkoztatást adni, hanem Jézust úgy mutatják be, mint aki Isten országa keretében gyógyulást tud adni minden ellen, ami az üdvösséget veszélyeztetné. Ő hatalmasabb, mint a kozmikus erők, és megjelenésével megtört a gonoszság hatalma. Azt az elképzelést nem lehet bizonyítani, hogy Jézus eljövetelével a gonosz lélek veszélyeztetve érezte magát az utolsó erőfeszítést tett befolyásának biztosítására, és ezért van olyan sok megszállottságról szó az evangéliumokban. Jézus kilétét csak a hitben lehetett fölismerni, a hit pedig az Atya kegyelmi ajándéka. Tehát a gonosz lelkeknek nem tulajdoníthatunk ilyen hitbeli fölismerést. Ők legfőjebb a megtörtént eseményekből következtethetnek a megváltásra. Az sem tűnik ki az evangéliumból, hogy Jézus kimondottan és tudatosan harcban állt volna a gonosz lelkekkel. Ő egyszerűen tudja, hogy hatalma van a rossz minden formája fölött, és tetteivel ezt is kimutatja. Végül az evangéliumok arra sem kötörekedtek, hogy közelebbről megkülönböztessék a betegséget és a megszállottságot. Feltűnő az is, hogy Máté, Márk és Lukács a maguk népies előadásával még többször hivatkoznak a megszállottak gyógyítására, viszont János evangéliuma a maga teológiai nyelvezetében ezt már nem teszi. Emlegeti a sátán, mint a hazugság atyát, és mint a gyűlölet sugalmazóját, de ott az ellenfelek inkább magát Jézust mondják megszállottnak. Vagyis itt már a megszállottságnak inkább erkölcsi értelme van, míg Máté, Márk és Lukácsnál betegség. Elvileg tehát azt mondhatjuk, hogy a bukott angyalok létét és valamilyen befolyását nem lehet kétségbe vonni, ha nem is tartjuk dogmának, de minden ilyen hatalom alá van vetve Isten uralmának, és az ember szabad akaratát sem tudja közvetlenül befolyásolni. A világban található rossz mindig titokzatos, és az emberek hajlamosak voltak megszemélyesíteni annak hordozóját. Krisztus tanítása alapján a gonosz lelkek Isten országának ellenségei, és erőfeszítésük arra irányul, hogy a természetes rendet is a kegyelemmel ellenkező irányba állítsák be. Itt van a lehetősége annak, hogy az adott esetben talán a betegséget is felhasználják kísértő hatalmuk kifejezésére. Az egyénen keresztül a közösségre is hatással lehetnek. A lehetőség azonban még nem valóság, ezért az egyház mindig óvatos volt a konkrét esetek megítélésében. Az ősegyházban megmaradt az ördögűzés, de az mindig magába foglalta a betegekkel való törődést. A 15. századtól az egyház már jogi előírásokkal vette körül a szertartást. A püspöktől kellett engedélyt kérni rá, amit csak komoly kivizsgálás után adtak meg. Csak pap gyakorolhatta. Az újkorban, amikor a betegségek okait jobban fölismerték, és a parapszichológikus eseteket is tanulmányozták, még óvatosabb lett az egyházi gyakorlat. Ma a lélektan és az orvostudomány haladásával még gondosabb vizsgálatot lehet tartani, és az egyházi gyakorlatban nagyon ritkán fordul elő. Kedves testvérek, azt hallottuk a hittanóra kezdetén, az idézett evangéliumi részletben, hogy Jézus kiűzte a gonosz lelket a megszállott némából. Valójában az ördögűzés az ördög hatalmának megtörése. Az egyházban tág értelemben a szentségekhez és a szentelményekhez tartozó imádság az úgynevezett ördögűzés, mellyel az egyház helyeket, tárgyakat szabadít ki a gonosz lélek hatása alól. Ez történik például a házszenteléskor. Szoros értelemben pedig a megszállottság megszüntetése, a személy kiszabadítása az ördög hatalmából. Az ördögűzés fajtái lehet magán vagy nyilvános, a nyilvános lehet ünnepélyes vagy egyszerű. A magán ördögűzés bárki végezheti szentelt vízzel, keresztvetéssel és imádsággal. A nyilvános ördögűzést csak fölszentelt személy, az ünnepélyes ördögűzést püspöki engedéllyel fölszentelt pap végzi. Az egyszerű ördögűzés szentségek és szentelmények kiszolgáltatásának része. Formája az egész teremtést uraló Istenhez mondott imádság és a Jézus Krisztus nevében kimondott parancs. Az ördögűzés éppen ezzel alapjában különbözik a pogány rítusoktól, melyek a démonival szemben egy másik, hasonló démont, szellemi segítőt, vagy egy kényszerítőnek vélt mechanikus formulát, mágikus rítust használnak. Az Ószövetségben a megváltás jövendőlésének fontos része nem csupán a bűntől való szabadítás, hanem az ellenségtől is. A történelmi elnyomásokból történő szabadítás nyomán megjelenik a és jelzést kap egy végleges szabadításra való várakozás, amelynek messiási vonatkozásai lesznek. Erre ugyan nagyon sok helyen utal az Ószövetség, de az Úr haragja és hatalma az Ószövetségben kiterjed a hamis istenekre, a tisztátalan lelkekre is, és azok felszámolására. Dánielnél az embernek látszó mennyei lény Mihály segítségével harcol a pogányok angyal fejedelmeivel. Sámuel első könyvében a zene ördögöt űz. Tóbiást Ráfael angyal tanította az ördögűzésre, ahogy olvassuk Tóbiás 6-ban. Az egyház ördögűző imáinak egyik alapvető ószövetségi szövege A Zakariás 3:1-5. Jahve, angyala rászól a sátára, parancsoljon neked az Isten. Az új szövetségben Jézus a megváltás lényegét leginkább a rossztól és az ördögtől való szabadításban mutatta meg. Az igazság szabaddá tesz titeket, olvassuk János evangéliumában. Ezért az ószövetség jövendőlések és parancsok Jézus Krisztusban, mint általános és végérvényes szabadítóban beteljesedtek. És a messiási ördögűzések a fölhatalmazott egyház gyakorlatában tovább folytatódnak. Az apostolok cselekedetében olvassuk, sőt, még a Jeruzsálemhez közel eső városok népe is odajött, hozták a betegeket, a tisztátalan szellemektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak. Tehát olvassuk apostolok cselekedeteiben, az apostolok is meg tudtak szabadítani valakit az ördögtől és a hatásától. Az ördögűzés Isten országának a jele, ahogy ezt Máté 12:28 mondja. A küldetési parancsok, melyek Jézus nevében szolgálatot tevőnek szólnak, hármas küldetést foglalnak össze. Az örömhír hirdetése, a gonosz lelkek kiűzése és a betegek gyógyítása. E hármasság megfelel Jézus nyilvános működési rendjének, aki általában először tanított, majd a tanítása nyomán megnyílt szívű, szenvedő embereknek, gonosz lelkektől gyötörteknek és betegeknek kinyilvánította benne elközelgett Istenország győzelmét és a profétai jövendőlések beteljesedését. Az exorcizmus dogmatikai alapja egyfelől, hogy az átteredő bűn és az egyéni bűn miatt a gonosz lélek befolyást nyert az ember fölött. Másfelől Jézus Krisztus a nála erősebb legyőzte őt és az egyháznak átadta az ördögűzés hatalmát. Lukács 9:1-ben olvassuk. Összehívta a 12-t, erőt és hatalmat adott nekik az ördögök fölött és a betegségek gyógyítására. A firenzei egyetemen zsinat 1442-ben kiadott bullája szerint soha senki nem szabadult meg az ördög uralmától, csak is az emberek és az Isten közötti közvetítőnek, ami Urunk Jézus Krisztusnak érdeméből. Jézus puszta jelenléte az evangéliumok szerint kihívás és vereség volt a gonosz lelkek számára. Megígért jelenléte az egyházban sajátosan a szentségek által folyamatosan védelmet, illetve szabadulást ad a hívek számára, így kiemelkedően a keresség, a bűnbocsánat, a betegek kenete révén. De a tiszta keresztény tanítás, az örömhír hirdetése önmagában is Jézus hatalmát hordozza, nem csupán a tévedéssel, hanem a szellemi ellenséggel szemben is. Az egyház tágabb értelemben vett szabadító szolgálata tehát megvalósul az ige hirdetés, a tanítás révén, valamint a szentségek kiszolgáltatásában, de a közösség együttes imája által is. Az elsőtől a harmadik századig a legtöbb közösségben általános karizmának tartották, amelyet minden keresztény megkap, mégis elsősorban a püspökök végezték. Tertullianus szerint, ha bármely keresztény ráparancsol a pogányok csodatévő istenére, szellemére, az démonnak fogja nevezni magát és távozik. A harmadik századtól külön tisztség az egzorcista, kinek fő feladata a kerességi ördögűzés, de részt vett a katekumenok fölkészítésében is. Később a kisebb rendek második fokozata lett az egzorcista. Az ördögűzésnek három fajtáját különböztették meg. Egyrészt a kisebb ördögűzést, továbbá a 13. Leó pápa által bevezetett szentmisék végén imádkozott Szent Mihály főangyal imádság, és végül a nagy ördögűzés. Vegyük sorjában. A kisebb ördögűzés a tárgyakkal kapcsolatban, például só, víz és olaj szenteléskor fordul elő. Ahogy előbb említettem, a következő a 13. Leó pápa, aki 1878-1903-ig ült a szentpéteri trónuson, ő vezette be a szentmisék végén imádkozzák Szent Mihály főangyalhoz az imádságot, az ördög lelkek körüli ártalmainak megfékezésére. Nagyon sokan ismerjük ezt az imádságot, gyakran a Mária Rádióban is imádkozzuk. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon néki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. És végül a nagy ördögűzés, ez pedig a megszállottak megszabadítása. Thank you. A második vatikáni zsinat után 1998-ban az Inter Sacramentalia dekrétum rendelkezett az exorcizmusról. A katolikus egyház katekizmusa szerint ördögűzés alkalmával az egyház nyilvánosan és tekintéllyel Jézus Krisztus nevében azért imádkozik, hogy egy szemét vagy egy tárgyat megóvjon a gonosz ellenségtől és hatalmából kiragadjon. Az ördögűzés egyszerű formában a kereszteléskor történik. Ünnepélyes, úgynevezett nagy exorcizmust csak püspöki engedéllyel rendelkező pap végezhet. Okosan kell eljárni, és az egyház által fölállított szabályokat szigorúan be kell tartani. Ezt a szolgálatot az egyház nem a saját nevében végzi, hanem egyedül Istennek, illetve az Úr Jézusnak a nevében, akinek minden alá van vetve, s akinek az ördög és a démonok is engedelmeskednek. A szűkebb értelemben szabadulásért mondott imádság két formában történhet. Vagy kérő imádságban, amikor Jézus nevében kérik az atyát, hogy szabadítson meg valakit, vagy egy helyet, esetleg egy tárgyat a gonosz uralmától, befolyásától. Ilyen imádság van a keresség szertartásában az olajjal való megkenéshez kapcsoltan, vagy ilyen befejezése van a mi atyánknak is. A kereségkor mondott szabadító ima fontos része a sátán megtagadása és az ellentmondás az ő csábításának. Ugyanígy az exorcizmusban is nagyon hasznos, ha a szabadulást kérő megújítja kerességi fogadalmát, és ellene mond a gonosznak. Továbbá a szabadító ima parancsoló formája szerepel néhány áldás esetében, mint a házszentelés vagy vízszentelés szentelmény liturgiájában. A parancsoló szabadítás külön szentelménye lett az ördög űzés liturgiája, amelyben az egyház a Szentlélekkel egységben könyörög, mert maga a lélek siet segítségünkre, hogy a démonokat megakadályozza, nehogy ártsanak a híveknek. Az ördögűzés előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy valóban a gonosz ellenség van jelen, és nem betegségről van szó. Elsősorban pszichés betegségekről, ezek gyógyítása természetesen az orvostudományra tartozik. A hivatalos egyház és a laikus, népi, de vallásos elemekkel átszőtt mágikus gyakorlat kapcsolata a középkorban igen szoros volt, míg nem a Rituale Romanum egységesítő előírásai kizárták a helyi népies gyakorlattal való kapcsolatokat. A 16. századtól egyre erősebben tiltotta az egyház a babonás eszközök, formulák használatát, így sok addig a papság által is használt gyógyító, gonoszűző szöveget is. A hivatalos használat tiltásával, gyérülésével nem szűnt meg a félhivatalos vagy éppen tiltott szerzetesi gyakorlat. A 16.-17. századi kolostori kéziratos receptkönyvek, ördögűző könyvek már a népiessé vált, eltorzult, mágikus elemekkel kibővített szövegeket tartalmazzák. A magyar kódexekben leírt latin, magyar és kétnyelvű gyógyító szövegek is ezt a félhivatalos átmeneti állapotot tükrözik. Ez a félhivatalos egyházi szövegkincs a legújabb kori paraszti szájhagyomány egyik forrása, a ma ismert népi ráolvasások jelentős hányada innen ered. A 20. századi néprajzkutatás többnyire nem tesz különbséget a babonás alapú és a komoly hitben megalapozott népszokások között. Így például a vihar esetén gyújtott szentelt gyertya, a harangozás stb. Valójában nem a vihar démon előzését szolgálja, hanem figyelmeztetés közelgő viharra és Isten segítségül hívása. A járványok idején a gonoszűző bekerítés, körüljárás, körülszántás alapja az az ősi hiedelem, hogy a településekről egy mágikus védő vonallal ki lehet zárni a természet fölötti világ démonikus erőit. Ennek azonban nincs köze a különféle körmenetekhez, mint például a búzaszenteléshez vagy húsvéti körmenethez, melyek Istennek ajánlják a termést, a világot és oltalmát kérik. Kedves testvérek, ennyi fért a mai hittanórába. Megköszönöm a kedves testvérek figyelmét. Jövő héten folytatjuk a Máté evangéliumának 9. fejezetének az utolsó részével fogunk foglalkozni. Áldott szép napot kívánok, és búcsúzik Önöktől Lépes Loránd atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Loránd atyával.